Sajdik Ferenccel beszélgettek, abból az alkalomból, hogy a nemzetművész elismerésben részesült, amihez gratulálok, és arra gondoltam, hogy arról kérdezném egy kicsit, hogy amikor azt mondom, hogy Sajdik Ferenc, akkor mindenki bólogat, hogy a karikatúrista. És valószínűleg ez igaz is volt az életének egy nagy részére, meg bizonyos szempontból a mai napig is igaz, de egyszer csak a karikaturistából grafikus művész lett. És én valahol ott érzem ennek a határát, amikor hát az eredeti fekete-fehér rajzok mellé egyszer csak bekerült egy nagyon finom színhasználat. És én nem is tudom, hát ön majd pontosan elmeséli, ha van hozzá kedve, hogy ceruzák, zsírkréták, nem is tudom, de valami olyan különleges színhasználat is jellemzi az ön rajzait, amit tulajdonképpen én még nem láttam sehol, vagy senkinél.
Ezt nem tudom, erre nem tudok mit mondani. Szerencsém volt tulajdonképpen, mert még gyerekkoromban a jövendő sógorom bátyától kaptam egy pasztelkészletet. Ez nagy rajzoló volt, de Van Gogh-ot utánozta, úgyhogy igazából nem tudott kibontakozni. És annyira megszoktam a pasztelt, hogy például most próbálok néha olajjal, most már nem is letettem róla. De azt ugyanúgy kézzel próbálom szétmázolni, úgyhogy rájöttem, hogy nem. És ennek akkor volt a haszna, amikor 92 tulajdonképpen alakítottunk egy új ludast. És új ludas címen, de a hírlap kiadó és a posta nem adta ki a 73 ezer előfizetőt, úgyhogy végén aztán anyagiak hiányába elbuktunk 92-ben, és akkor kezdtem ilyen színes képeket csinálni tulajdonképpen ilyen.
Igen, új ludas mondott, muszáj elmondani a fiatalabb hallgatók kedvéért, hogy ezért volt egy legendás, hát szatirikus, humoros heti lap volt a ludas.
Heti lap volt a ludas, méghozzá olyan a példányszáma volt, amitől most elájulna bármelyik újság 680 ezer példányban.
Elképesztő.
Na most ezt mindig meg háromszorozzák, négyszerezik, mert az egész család olvassa.
Persze.
Úgyhogy hihetetlenül népszerű volt, persze nem volt olyan jó újság.
És emlékeim szerint ott voltak színes oldalak és fekete-fehér oldalak is, vagy talán kezdetben volt fekete-fehér?
Hát nem nagyon volt. Mi próbáltuk kiharcolni, ott mindig oda kellett írni címet például, ez a főnökségnek volt a mániája. Ha mi nem írtunk, akkor valamelyik humorista odaírt, amivel mindig ellőtték a poént. Úgyhogy nagy nehezen ilyen halandzsa címeket, és nagy nehezen kiharcoltunk, hogy egy oldalt csak mi csinálunk szöveg nélkül. De a végén olyan volt, például rábögtünk egy újságba arra, hogy lift, akkor mindenki hozott a liftet. Minden héten egy rajzot. Szóval így sikerült, lehet, hogy ez volt fekete-fehér, azt hiszem. A többi az, hát ilyen álszínek voltak, mert a nyomdatechnika azért nem volt olyan magas színvonalú. Papír nem volt jó, azt hiszem film papír volt, de ilyen rotációs papír. Nagyon érdekes volt, mert én eredetileg a rádióiságnál voltam 10 évig, és a tördelés volt a... Szóval nem volt kötelező rajzolni.
Én tulajdonképpen nyomdatechnikát, nyomdásznak tanult, ugye?
Nem, én rajzolni tanultam a Törökpál utcában. A bonyolult történet, mert az a helyzet, hogy eljöttünk sokan, aztán másfél év után, és akkor lettem nyomdász tulajdonképpen. Cinkografus, amit ma már senki nem tud jóformán, hogy mi. Az újságokban mi csináltuk azokat a klisének hívott tárgyakat, amikről nyomták, vagy fénykép, vagy rajz. És azt rakták be a betűk közé, és arról nyomtattak. Ez volt a cinkográfia. Így kerültem nyomdába.
És visszatérve a Ludas Matyihoz, az ember úgy képzelné, hogy ez egy ilyen nagyon jó hangulatú csapat lehetett, mármint a karikaturisták.
Jó hangulat volt, de nem volt ilyen értelemben műhely, hogy az ember fejlődni tudott volna. Nem beszéltünk bele egymás rajzába, nem hazudok, de 30 évig egyetlen egy szóváltás nem volt köztünk, de az egész szerkesztőségben. És aztán gondolkoztam később, rájöttem, hogy nem voltunk konkurenciák egymásnak. Balázs Pirivel voltam egy szobában, Brenner Gyurival, meg a Várnai Györgyel, és aki őket szerette, az nem hozzám jött azért, hogy csináljak neki egy plakátot, vagy könyvillusztrációt. Tehát egyszerűen nem bántottuk egymást. Úgyhogy nagyon jó hangulat volt, 30 évig tartott, 32-ig pontosan.
És hogyan jöttek a könyvek, meg a meseillusztrációk, meg hát aztán a vége felé ugye a rajzfilm.
Igen, hát az, tulajdonképpen el kell mondani, hogy szerencsés. Szerencsém is volt ebbe is, mert mindig fölkértek. Szóval kezdeti időben persze, onnan ismertem a Csukást is. Csináltam rajzot, és a szerkesztőségekbe bementem, ő meg hordta a kis verseit. És olyan vékony kis szimpatikus fickó volt, de akkor még nem tudtuk, hogy a sorsunk összeköt bennünket. Csak ilyen szerbusz alapon voltunk. De nagyon jó volt, megjelent neki, aztán mesélte később felnőtt korában, hogy megjelent neki az első kis kötete, és írtó boldog volt, vitte haza, Kovács volt a papája. És akkor nézd, apu, fölvágott, hogy nézd, most megjelentek a verseim könyvbe. Jaj, nagyon gratulált neki, és a végén azt mondja, és ezért adnak pénzt, úgyhogy ez volt neki. Aztán adtak pénzt, persze, befutott. Nagyon jó humanista volt, tulajdonképpen szerettem, amiket ír. Szóval visszatérve a rajzra, ott a Ludasnál nagyon vidám hangulat volt, mert ott ültünk, kétszer jártunk be egy héten. Minden kedden leadtunk ilyen 6-7-8 vázlatot, inkább 6-7-et, amit aztán a főnökség végignézett, és kiválogatta, melyik kell belőle. És akkor arra kaptunk méretet, és már mentünk haza. És azt kellett csütörtökön bevinni. Ahol aztán leadtuk, egy kicsi értekezlet volt. Jó volt, a Tabi Lászlóhoz kerültem tulajdonképpen, ő volt egy nagyon jó humorista volt szerintem, kulturált volt. Szóval más, teljesen más hangulat volt akkor. És utána jött a Árkus József, az nagyon rendes volt. Valaki azt mondta, egy közülünk. Hát ennél nagyobb dicséretet főnökre nem lehet mondani. És attól fogva álló értekezlet volt, mert azt mondta, nem fog ő utánunk mindig székeket cipelni, hogy 10 széket kellett neki kicipelni onnan, mert behozzuk a székeket, azt mondja, soha nem viszük vissza. Úgyhogy aztán csütörtökön ilyen rövid félórás értekezett féle volt, mert nem volt miről beszélni, egyedül a címlapot akkor kellett kitalálni. Úgyhogy érdekes volt a címlap, mert volt akkoriban még, meg volt a kollégám Pusztai Pál, neki volt egy nagyon jó sorozata, a Jucika. Nagyon híres volt. Ki volt tiltva például Litvániából a pikánsága miatt, holott olyan messze volt a pikánságtól, inkább csinos nő volt, hát nem mindig ruhástól lerajzolva, de...
Igen, hát ez korszak és szemlélet kérdés, hogy mit nevezünk pikásnak, de azért én gyerekfejjel visszaemlékezve, hát azért ezek pikáns rajzok voltak, nem csak az övé, de akár a Balázs Pirinek is, ugye a titkárnői.
Igen. A Balázs évekig küzdött, hogy miért nem rajzolhat női melleket, mikor vannak a valóságban. A Pusztai Palit egyszer nagyon jó volt, meg kapott egy írományt, a Jucika az nagyon csinos nőt rajzolt. Kapott egy írást, hogy Pusztai úr, Úri Szabó vagyok, de oda, ahova ön a női melleket rajzolja, ott nincs semmi. Szóval ilyen kioktatások voltak.
És amikor elkezdődött a rajzfilmezést, elkezdték az első meséket rajzfilmekbe fordítani, abban mennyire kellett aktívan részt venni? Mert gondolom, a fázisokat nem rajzolta, hanem leadta a karaktereket, és azt tovább rajzolták. Mennyire hívták be, mennyire nézte, vagy volt szava a filmekhez?
Tulajdonképpen volt egy karikatúra kiállítás a műcsarnokba, ami azért olyan jó érzés volt, mert kiderült, hogy például 63 ezer néző volt, és a műcsarnokban 24 volt addig a rekord. Úgyhogy olyan népszerű volt a karikatúra, szeretik az emberek a humort, ez az igazság. És akkor csináltam egy Budapest látképet, a 7 méter hosszú volt körülbelül, és azt látták meg, a Matolcsi György volt a Pannonia, az a rajzfilm stúdió volt tulajdonképpen. Ő volt, és a Gáli István volt a dramaturg, ketten megnézték a kiállítást, látták ezt, és mondták, hogy ebből a Budapestből csináljak rajzfilmet. Na, aztán ebből nem lett semmi, és akkor úgy kerültem be a rajzfilmgyártásba, mint külső munkatárs, mert nem mentem oda, dolgozni, csak külsős voltam, hogy csináljak meg egyedül egy rajzfilmet. Na hát egy hónapig dolgoztam rajta, hát iszonyatos kuli munka. Minden lépést külön megrajzolni, ilyesmi. Úgyhogy ez csak egy ilyen próba volt, sem értelme nem volt. A végén aztán én a forgatókönyveket csináltam. Szóval a pompomnál, szóval mindig megvolt a forgatókönyv, a Lafontenekkel kezdtük, a Dargai Attila volt a rendezője, meg, és a figuraterveket, meg a forgatókönyveket rajzoltam a végén tulajdonképpen. Szóval ilyen belső, meg háttereket festettem. Meg ilyeneket. Érdekes volt az Attila, nagyon szerettem őt, nagyon szerettem vele együtt dolgozni. És hát firkálományból néha két nap alatt megcsináltam, és száz nem tudom hány rajzos forgatókönyvet. Mert ő is annyira benne volt, kiderült, hogy ő gyűjtötte a rajzaimat, volt egy ilyen kis füzete, amiből Ludasból kivágott rajzokat, úgyhogy ő már ismerte a stílusomat tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni.
Az nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy mennyire jellemző a karikaturistákra, vagy nem is a karikaturistákra, de a Ludas Matyi generációra, vagy nemzedékre, hogy nagyon jól tudott, nem is tudom mi a szakkifejezés, portrézni. Tehát úgy karikatúrát rajzolni, vagy olyan karikatúrát, ami felismerhető az alany, akiről szó van. És önnél bármennyire is, hogy mondjam, szabadon vannak kezelve a formák meg az alakok, például az fantasztikus, hogy akár történelmi személyiségeket rajzol le, akár jelenkori embereket, akár önarcképet, akár a Csukás István, ezek tökéletes rajzok, tökéletesen felismerhetőek. Ez a képesség, ez honnan jön?
Hát ebben bennem azt sem nincs ilyen különösebb képesség, csinálok fejrajzokat, de így például így nem tudok senkit lerajzolni. Érdekes, mert először is be vagyok gyulladva. Küldte, új tükörnek rajzoltam, és ott volt egy írókról sorozat, úgyhogy emlékszem, a Dobai Péterhez elküldtek, és olyan rossz rajzot csináltam, hogy nem mertem neki megmutatni. Viszont le kellett adni valamit. Úgyhogy aztán otthon megpróbáltam lerajzolni, és akkor sikerült. És akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen a eszenciája a rajz az emberi fizimiskának. Tehát valahol az maradt meg bennem, ami jellegzetes benne. Így meg őt személyesen, nem, én nem tudtam lerajzolni, sőt, volt egy híres futballista, Schlosser, az egy legendás focista volt a 20-as években, őt se tudtam lerajzolni, pedig hát jó karakteres feje volt, úgyhogy neki sem mutattam meg, aztán mégis valamit csináltam, megjelent. Úgyhogy igazából én nem vagyok fejrajzoló, ilyen értelemben, hogy leül előttem a modell. De van, aki meg kimondottan erre van a predesztinálva. Egy-két kollégám csinál olyanokat, hogy kimennek például Bécsbe. Rajzolnak így utcán, összeszednek egy kis pénzt, és de ők csak fejeket, szóval a legtöbb akkor csak fejet tud rajzolni, figurát nehéz.
Ha minden igaz, akkor a rajzot tanító egyetemeken, akadémiákon külön óra van a ló rajzolásra. Legalábbis régen így volt, ezt valahogy külön tanították, és hát azt gondolom, hogy azért az ön ló rajzain, bár azok nyilván kicsit más stílusúak, mint mondjuk a Leonardónak a lova, de hogy nagyon látni, hogy az az ember, aki ezt a lovat rajzolta, az látott már életében lovat, nem is keveset.
A lovakmal az volt a probléma, hogy a papám nem szerette őket. Aztán ilyen kövérek nincsenek. Közben én átalakítom, nem is tudom, hát nem is próbálok rendesen lerajzolni, borzasztó nehéz. Egyszerűen nem értem például a lólábát, mert nem így van, mint a elefántnak, hogy egy oszlop, és akkor stabilan tartja, hanem kicsit előre megy a patája. Tehát a súlya valahol a levegőben van. Érdekes a lónak a lerajzolása, meg egyáltalán nagyon nehéz.